Folytatódik az aréna, a stúdióban Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke. A sportvezető szerdán kora délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Hallgatóink a rádióban a beszélgetést, tehát felvételről hallják. A női kajak szakágról és a visszatérőkről, illetve az elmúlt szezon sztárjairól már beszélgettünk. Beszéljünk a többi szakágról is. Ugye a női kajak az elmúlt években hagyományosan húzóágazata volt a magyar kajakkenu sportnak, de a most zajló olimpiai ciklusban már 4 szakág van az olimpiai programon is, így ahogy ön is említette korábban, a női kenu is, mégpedig rögtön 2 számmal. Hogyan fogadták ezt, és mennyire tudtak felkészülni arra, hogy akár már most Tokióban sikeres legyen az a szakág, amelynek azért nincs annyi képviselője, mint a másik 3-nak?
Hát nyilván azért ez benn volt a levegőben már évek óta, hogy feltétlenül a női kenu szakág oda került az olimpiai programba. Most már jó 10 éve intenzíven azért foglalkozunk a női kenu szakággal is. Kiváló ifjúsági 23-as eredményeink, és egyébként felnőtt eredményeink is voltak, akkor még kvázi nem olimpiai számként ebben a szakágban. Ugye van 3 versenyző, aki már világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat nyert, Ballavirág, Takács Kincső és Lakatos Zsanett. Ő rájuk azt gondolom, hogy nyugodtan számíthatunk, hiszen fiatal versenyzőkről van még szó, hogy odaérhetnek Tokióra, illetve mögöttük egyébként kitűnően szerepeltek most már az ifjúsági versenyeken szegedi versenyzők, egy Sződ-ligeti egyesület kiválósága volt, aki most egyébként a jogon a ifjúsági olimpia kvalifikációján kvótát szerzett Magyarországnak, úgyhogy nagyon sok helyen foglalkoznak már ezzel a szakággal, és úgyhogy én azt gondolom, hogy komoly esélyünk lehet arra, hogy kvótát szerezzünk Tokióra, és hát a kvótát szerzünk utána, azért azt gondolom, hogy az a csapat, aki oda kikerül, igenis pontszerző helyekben, adott esetben akár érmekben is reménykedhet. Azért az fontos látni, hogy ugye sokszor beszéltünk arról azért az elmúlt években, hogy a kenu egy kicsit veszélyben van, mi lesz a kenu szakággal. Ezzel azt gondolom, hogy ez a dolog végleg lekerült a napirendről, a kenu szakág egyértelműen stabilizálódott az olimpiai programban, hiszen 4 számmal ott van a kenu, tehát én mindig azt mondom, hogy egyfelől nekem is nagyon fáj a szívem, hogy a férfi kenu összesen 2 számmal képviselteti magát az olimpián, de azért ezt úgy kell nézni, hogy 4 kenus versenyszám van, 4 férfi kajakos és 4 női kajakos versenyszám van, tehát igenis a kenu az egy erős bástya a programban a jövőben, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy komoly lehetőség, amire nekünk természetesen maximálisan föl is kell készülnünk.
Akkor lehetőségként tekintenek erre elsősorban? Azért a szakmán belül is voltak viták, és voltak morgolódások, hogy miért alakult így az olimpiai program.
Én azt hiszem, hogy nyilván, hogy tudomásul kell venni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomnak van egy olyan törekvése, hogy a férfi és a női számok kiegyenlítődjenek. Ennek meg kellett történni a kajakkenu sportágba is. Mostantól a kajakkenu sportág ennek maximálisan eleget tesz, hiszen 6 férfi szám és 6 női szám van. A Tokiói olimpián egyébként ugyanez van a szlalomszakág esetében, ott is megtörtént ez a kiegyenlítődés, ami azt jelenti, hogy maximálisan teljesíti a sportág azokat az elvárásokat, amelyek a nemzetközi életben voltak, és egyébként én egyet is értek ezzel a törekvéssel, hogy minden nemnek legyen meg a megfelelő versenyszáma ebben a tekintetben. Abban nyilvánvaló, hogy számunkra is van vita, hogy most Tokióban miért egészen pontosan így alakultak a versenyszámok. Én magam a férfi kajak 504-estnek kevésbé örülök, és kicsit idegennek is tartom ebben az összeállításban a programban, hiszen már most látható, hogy a Nemzetközi Szövetség most eszmél arra, hogy az 1000 páros és az 504-es közötti átjárhatóság az szakmailag lehetetlen, ami azt jelenti, hogy a 6 kvótát tekintve ez egy komoly problémát fog okozni, amit egyébként mi a vitákban többször is jeleztünk, és azt hiszem, hogy talán el is kellett volna fogadni ezt a véleményt. Én a magam részéről sokkal jobbnak tartottam volna a férfi kenuban is megmaradt 2 táv, és ez az 500 páros és mondjuk az 1001-es lett volna, mert az egy kicsit jelentett volna visszavonulási lehetőséget a 200-asoknak, akik most így egyik napról a másikra versenyszám nélkül maradtak, és ugye azért 201-esből lássuk be tisztán, nehéz fölmenni az 1000 méteres versenyszámokra. Tehát volt itt egy-két olyan apróság a programban, amit azt gondolom, hogy lehetett volna másképp is csinálni, de én azt mondom, hogy a kajakkenu sportág, a magyar kajakkenu sportág ez mindenképp erős annyira, hogy mi ezekhez a változásokhoz jól tudunk alkalmazkodni. akár tényleg csak megint hagy idézem föl ezt az ifjúsági olimpiai kvótaszerzést, ami ugye az elmúlt hétvégén volt. Egyrészt, mert ennek nagyon örülünk, hogy mind a négy szakágban sikerült megszerezni a kvótát, tehát maximális csapattal tudunk majd elmenni az ifjú olimpiára.
Októberben Buenos Airesben,
most Barcelonában egyébként a korábbi olimpiai pályán volt a verseny. De itt is látni kell, hogy a Nemzetközi Szövetség bevezetett egy újdonságot, hogy a gyerekeknek mindkét olimpiai számban versenyezniük kellett, tehát szlalomban is. Mi tényleg ezt komolyan vettük, a gyerekek ősz óta uszodában gyakorolták a szlalomkajakban, bójakerüléseket megtanulták, az úgynevezett eszkimó fordulót, ami ugye azt jelenti, hogy az egyik oldalon be kell borulni, el kell tűnni a víz alatt, és a másik oldalon föl kell jönni, azért ez egy nem egyszerű dolog, de én nagyon büszke vagyok rá, hogy minden gyerek meg tudta csinálni ott a versenyen is, kevés olyan ország volt, ahol a síkvizesek ezt meg tudták csinálni. Tehát igazából ez is jelzi azt, hogy tehát mi mindig igyekszünk alkalmazkodni az adott feladathoz, és azt végigcsinálni, úgyhogy ez is egy jelzés volt, hogy ez sikerülhet.
Férfi kajakban óriási a mezőny, a nemzetközi mezőny is, de a hazai is. Már beszéltünk arról, hogy 400 méteren is lesz megmérettetés egyesben. Sokan pályáznak arra, hogy az 504-esbe bekerülhessenek, de a nemzetközi fronton ugyanaz a helyzet, és az 1001-est pedig királyszámnak nevezik, tehát ugye abban van a legnagyobb csata, a legnagyobb harc a nemzetközi vizeken. Mire számít? Férfi kajakban mennyit léphet előre a magyar válogatott erre az évre, akár a visszatérőkkel?
Hát egyrésztről azért azt elmondom, hogy ugyanígy lesz nagy erőködés 201-esben és 1000 párosban is, tehát mind a négy olimpiai számban nagyon nagy verseny lesz, hogy a végén kiszerzi meg a kvótákat jövőre, majd itt Szegeden, hiszen a kvóták nagyon nagy részét majd itt osztja ki a Nemzetközi Szövetség, úgyhogy ezért is rendkívül fontos a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokság. Úgyhogy ezért itthon is már hát elindult nyilván a verseny azért, hogy milyen egységekbe ki tud bekerülni, és mi lehet a végeredmény. Én nagyon fontosnak tartom, ugye Storz Botond a hölgyek esetében már az előző ciklusokban is ugye elkezdte azt a fajta irányt, hogy igenis egyesben kell jól menni, és utána az egyesből lehet odaérni a csapathajókban. Csaba ezt most tovább vitte a férfi szakágnál is, tehát igenis, aki az 504-esbe be akar kerülni, annak egyesben jól kell teljesíteni, ezért is van ez az úgynevezett 400-as válogató. Hát az 1001-es, azt tudjuk, hogy az, ahogy ön is említette, az a királyszám, tehát én magam is imádom az 1001-est nézni, azt a nagyon nagy küzdelmet, esetleg látta a tavalyi évi világbajnokságot Rasicében, hogy ott milyen drámák zajlottak az 1000 méter alatt többször is, hogy változott a sorrend, ahogy a esélyes cseh versenyző a végén ugye elbukott a német versenyzővel szembe, de nem is hívnám ezt bukásnak, mert akkora verseny volt, hogy ott én azt hiszem, hogy aki ebbe az 1-9-be bekerül, és ott végvívi ezt a küzdelmet, és ott volt a mi Kopasz Bálintunk, aki egy komoly sérülést szedett össze a verseny kellős közepén, mert ugye ráesett a hajó az ujjára, de ennek ellenére is ott tudott lenni. Tehát ez egy gyönyörű, gyönyörű történet. Én mindenkit bátorítok, aki nem nézett meg kajakkenu versenyt, hogy az 1001-es mindenképp nézze meg, és a női 501-est, és ha már ott van egyébként, az összes számot nézze meg, mert hasonlóan fantasztikus élményekben lesz része. Úgyhogy nagyon nagy lesz a verseny. Azt hiszem, talán Totka Sándor nyilatkozta valamelyik interjúban, hogy közel 50-en készülünk a 401-es, hogy ott legyünk abban az első négyben. Egyébként ezt nem tartom túlzó számnak, amit Sándor mondott, hiszen hála Istennek nagyon nagy a férfi kajakos mezőny itthon, de egyébként ezt elmondhatom a női kajakos mezőnyről is, hiszen ott is, ahogy a előbbiekben végigvettük, és így összeraktuk a versenyzőket, nem fér be mindenki a döntőbe, aki EB-t vagy VB-t nyert már női kajakban, itt Magyarországon nem fog beférni a döntőben.
A B-döntőbe is jut majd klasszis.
A B-döntőbe is jut olyan klasszis, aki egyébként lehet, hogy a nemzetközi szintén simán beférne az első hatba. Úgyhogy igen, férfi kajakban oda kell tudnunk érni. Én szerintem ez a tavalyi évi kicsit gyengébb szereplés, mert valljuk be tisztán, ennél egy picit mi is többet vártunk, elsősorban az 504-estől.
És elsősorban a VB-n.
Elsősorban a VB-n, szóval az EB-n kitűnően szerepeltünk. ez nem volt akkora baj. Tehát ez egy picit pont így a ciklus elején szerintem jól fölébresztette a versenyzőket, és azért azt se felejtsük el, hogy egy olyan ciklus elején vagyunk, ahol jelentős őrségváltás volt, tehát senki nem várta azt, hogy itt majd rögtön mi berobbanunk abba a mezőnybe, ahol még azért utat kell magának mindenkinek törni, rutint kell szerezni, és azért ennek ellenére a fiú ezer páros szereplés a negyedik helyen én szerintem kitűnő volt, a Kopasz Bálint szereplése kitűnő volt. A négyes meg az EB-t egyébként megnyerte, a VB-n ténykérdés, hogy nem mentek úgy, amit tudtak. Tehát nem az volt a baj, hogy ők úgy mentek ott, hogy ők ennyit tudnak, és ezzel lettünk a B-döntő második helyezettjei, hanem valamilyen oknál fogva nem tudták leadni a legjobb teljesítményüket, és szerintem ez egy sokkal jobb variáció, mint hogyha maximálisan kihajtva csúcsformában sikerült volna ezt a helyezést elérni.
Tehát van potenciál ebben a négyesben, és hát meglátjuk, hogy kikerül be idén.
Én azt mondom, hogy ebben a négyesben is van potenciál, az ott ülőkben mindenképpen van potenciál, és állnak ott még, ha nem is 40-en, de 4-en, 6-an, akik komolyan beleszólhatnak ebbe a küzdelembe, akár a Birkás Balaska párost mondjam, akár a honvédos versenyzők közül többen, akik még ott lehetnek, tehát sokan fognak azért itt még szerintem jó teljesítmény nyújtani, úgyhogy május 9-e vagy 8-a az a bizonyos csütörtök, amikor lesznek a 400 méterek, hát ott ki fog azért derülni, hogy ki hogy készült fel az elmúlt időszakban.
Egyébként mennyire tartja helyén valónak azt a hozzáállást, hogy Birkás Balázs és Balaska Márk nyilatkozott arról, hogy mennyire szeretnének bekerülni a négyesbe. Úgy fogalmaztak, hogy mivel ők a leggyorsabb kezőek, hogyha ők benne lennének a négyesbe, akkor egészen biztos, hogy ez a kvartett a rajtból elsőként jön neki.
Hát nyilvánvaló, hogy mindenki próbálja magát eladni. Balázs és Márk nagyon jó kommunikációt folytatnak e tekintetben, de a végén egyébként oda kell állni, és gyorsan kell menni.
De ez náluk nem szokott problémát jelenteni.
Ez egyébként náluk nem okoz problémát, és mind a ketten fantasztikus technikai adottságokkal rendelkező versenyzők, és a Márk egy rendkívül jó stroke, Balázs egy rendkívül jó csapatember, mind a ketten gyorsak, tehát én azt hiszem, és ugye látszott, hogy tavaly 500 párosban is egyébként jól szerepeltek, tehát én egyáltalán nem zárom ki, hogy ők komoly játékosok lehetnek ebben a projektben.
Mire számít az eltiltás után visszatérőktől? Dudás Miklóstól, illetve Domvári Bencétől. Domvári Bence ezren az egyik legjobb volt, és Dudás Miklósra meg 200-on mondható el ugyanez.
Én azt hiszem, hogy a lehetőségük megvan arra, hogy bebizonyítsák, hogy igenis nekik helyük van ebbe a válogatottba. Egyrészt nyilvánvaló, hogy rendkívül fontos, hogy versenyzőz méltóan és abban a szellemben készüljenek, ahogy elvárható ez egy kajakkenu sportolótól, és tiszteletbe tartsák azt a szellemiséget, azt a tradíciót, amit itt az elődeink igen magasra állítottak. Ők ebben a dologban egy adott ponton nem feleltek meg, és ezért ugye töltötték is az eltiltásukat.
Egyébként azt tartják, hogy Domvári Bencével valószínűleg valamilyen olyan dolog történt, amely nem a versenyző hibája? Mert ugye ott egy nagyon fura dopping minta volt, egy olyan szerrel bukott meg a versenyző, amely abban az időszakban egyáltalán nem volt logikus.
Igen, tehát ezzel soha nem fogunk kapni végső magyarázatot. Nyilvánvaló, hogy az ő eltiltása az azért is volt annyi amennyi, hogy igenis ez egyáltalán nem volt bizonyított, hogy ott valójában mi történt. Én azt gondolom, hogy ez a múlt. Tehát szerintem ők is lezárták ezt a kérdést. Itt most ezen kár visszatekintgetni, hogy valójában mi történt. Én azt gondolom, hogy az eltiltásukat letöltötték, az eltiltásuk közben semmi olyan dolog nem történt, ami azt mondaná, hogy ne jöhessenek vissza újra ebbe a közegbe, és ne bizonyítsák be azt, hogy igenis ők ide tartoznak, igenis ők oda tudnak állni a versenyekre, és ott bemutatni azt, hogy mit tudnak, úgyhogy a következő időszakban ez ki fog derülni, hogy ők hogy tudtak fölkészülni. Én mindenképp azt gondolom, hogy jár nekik ez a lehetőség, úgyhogy várjuk őket vissza, és természetesen legyenek ott a versenyeken, és hogyha jól szerepelnek, akkor nyilvánvaló, hogy a szövetségi kapitány számításba is fogja őket venni a csapatba.
Az elmúlt években megszokott mennyiségű ellenőrzés várható a versenyzőkre? Doppingteszt?
Egyértelmű ebben, hogy is mondjam, könyörtelenek vagyunk. Ugye az elmúlt évben is a kajakkenu szövetség 25 millió forintot szánt arra a programra, ami azt jelentette, hogy olyan extra ellenőrzések, plusz ellenőrzések, amelyek nem a az állami ellenőrzések rendszerét jelentik, hanem ezt a plusz forrást, ugye mi odaadtuk a Hunadónak, hogy igenis a lehető legtöbb tesztet és ellenőrzést bonyolítsák le, és igenis, ha van még olyan versenyző, aki úgy gondolja, hogy nem tiszta eszközökkel kell játszani, azt egyértelműen szűrjük ki. Ebben egyáltalán nem változik a szövetség hozzáállás. Az elnökség teljesen egyértelműen döntött, hogy idén is ezt a forrást biztosítja erre. Úgyhogy én csak annyit tudok innen is mondani, hogy aki nem tiszta eszközökkel játszik, annak nincs helye a kajakkenu sportágban.
Az... És ugye most már nagyobb a veszély, tehát a biológiai útlevél program az el szokta kapni a csalókat.
Így van, én azt hiszem, hogy az a rendszer, ami fölállt az elmúlt időszakban, az maximálisan biztosítja azt, hogy aki még mindig úgy gondolja, hogy nem tiszta eszközökkel játszik, az egyértelműen meg fog bukni, és én azt mondom, hogy ennek így is kell lennie, hiszen az a legfontosabb, hogy azokat a versenyzőket, akik tisztán készülnek, mi maximálisan védjük, és ezt csak így tehetjük meg.
Nem beszéltünk még a férfi kenu szakágról. Az elmúlt években viszonylag kevés magyar siker született, legalábbis felnőtt szinten és a gyorsasági versenyeket tekintve, holott még mondjuk 4-5 évvel ezelőtt bizakodóbbak voltunk, amikor a Mike Robert Vasbányai Henrik páros világbajnok lett. Mennyire van visszaút így a következő évekre ennek a szakágnak?
De azt hiszem, hogyha végignézzük a kajakkenu sportág elmúlt 75 évét, azért látjuk azt, hogy azért olyan talán soha nem volt, hogy mind a három szakág, most már egyébként 4 egyértelműen a toppon legyen. Szerintem ez nem is elvárható. Mindegyik szakágnak voltak hullámzásai. Azért én emlékszem olyan világbajnokságra Duisburgban, mondjuk 1995-ben, ahol a kenu szakág 5 világbajnoki aranyérmet nyert, és éppen akkor a másik szakák nem szerepeltek annyira jól. Úgyhogy van egy kis hullámzás ebben, de aki figyelemmel kísér minket, az látja, hogy az elmúlt 1-2 évben nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el az IFI VB-ken, U23 VB-ken. Jön föl egy következő generáció fiatal, lelkes versenyzőkkel, Szegedről, Dunavarsányból, ugye Német Szabolcs, aki korábban eredményes versenyző volt, egy nagyon komoly csapatot gyűjtött össze. Kálysiben is vannak fiatalok, az UT-ban is vannak fiatalok, ott van Dunaújvárosban, Hajdú Jonatán és más versenyzők is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebből a fiatal generációból oda fog érni valaki, vagy valakik.
Lehet akár akkora személyisége a sportágnak, mint Vajda Attila volt mondjuk az elmúlt másfél évtizedben?
Hát én azt hiszem, hogy lehet. Tehát azért ez a párosunk, a Szőkes-Lioszki páros, aki tavaly minden ifi versenyt megnyert, és utána a bajnokságon is odaállt, és ott is nyerni tudott a felnőtt 23-as párosok között. Én azt hiszem, hogy ők, vagy ennek a párosnak bármilyen variációja, bár én azt hallottam, és én nagyon örülök, hogy ez a páros így készül tovább, hiszen nagyon jól kiegészítették egymást, és rendkívül jó szellemiségű két srácról beszélünk. Az egyik egyébként a lágymányosi szpari versenyző, a másik pedig dunaújvárosi. Mind a kettő nagyon jó technikával evez, rendkívül motivált két edző áll mögöttük, úgyhogy én azt hiszem, hogy ők, nekik ott kell lenni, és ők akár oda is érhetnek, és egyébként azért halljuk azt, hogy más egységek is próbálkoznak, új egységek is formálódnak, úgyhogy én azért azt hiszem, hogyha még idén nem is, de a jövő évre lesz olyan egységünk mindezer párosba, mindezer egyesbe, aki képes lehet arra, hogy kvalifikációt szerezzen.
Összességében tehát akkor marad a 4 lábon állás.
Én azt hiszem, hogy igen, ugye Hüttner Csaba ezt nagyon erőteljesen megfogalmazta a tavalyi év után. Én teljesen egyetértek vele, ezen az úton kell menni. Én azt hiszem, hogy nem lehet kisebb a saját magunkkal szemben támasztott elvárás.
Minek köszönhető az, hogy azt figyelembe véve, hogy évről évre egyre több ország kapcsolódik be ebbe a sportágba, és egyre magasabb szinten látjuk, hogy a világbajnokságok mezőnye is egyre fejlettebb, kiterjedtebb, különösen a felzárkózó számokban azért látványos volt az előretörés. Most is ott tud lenni a magyar kajakkenu az első vagy a második helyen, ugye a németekkel mindig nagy a csata a különféle világversenyeken. Az edzők tudása elsősorban, vagy pedig valamilyen egyéb tényező az, amely miatt ennyire sikeres tud maradni a magyar kajakkenu a nemzetközi fejlődés mellett?
Én egyrészt nagyon fontosnak tartom, hogy egy rendkívül érett és széles klubhálózat van a sportág mögött, jelenleg 162 tagszervezetünk van szerte az országban, egy rendkívüli erőt ad ez a tagszervezeti háttér, és az, hogy ezekből a kis és közepes egyesületekből vidéken évről évre jönnek fel a tehetségek az edzők kitűnő munkájának köszönhetően. A másik pedig, amit ön is említett, ez pedig az edzők kitűnő munkája. Én azt hiszem, hogy a sportágban van egy olyan öröklődő szellemiség és egy olyan öröklődő szakmai tapasztalat, ami nagyon magas szinten képes fölkészíteni a versenyzőket, mind technikailag, mind a fizikai, mind a mentális képességek terén.
És melyikben járunk a leginkább élen? Úgy gondolná az ember, hogy a fizikai felkészülés az azért a külföldi országokban is hasonlóan magas szinten lehet, és a mentális technikák is megvannak. A magyar edzők szeme ennyire jó, hogy a technikai hibákat ennyire ki tudják csiszolni?
Én azt hiszem, hogy igen. Tehát én mindig azért, hogyha megnézzük a mezőnyöket, a magyarok rendkívül gazdaságosan is jól leveznek. Tehát most nem azt akartam kiemelni, hogy most szépen, mert ez egy relatív fogalom, nem is ez a cél, hanem hogy az erő átadása lehető legoptimálisabban történjen az eszköz felé. Én azt hiszem, hogy ebben jók vagyunk. Én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy az elmúlt években azért egyre tudatosabban kezdünk el foglalkozni azzal is, hogy egy tudatos tehetséggondozás álljon a versenyzők mögött. Sokkal célirányosabb legyen a tehetségek felismerése minél fiatalabb korban, és utána azoknak a versenyzőknek, akiknek tehetségesek, igenis egy olyan háttér álljon rendelkezésre, hogy ez a tehetség ki tudjon bontakozni, és meg tudjuk keresni azokat az elemeket, amelyek legjobban segítik ezeket a versenyzőket. Én azért is annak kifejezetten örülök, hogy a kajakkenu sportág is részesen lehet a kiemelt olimpiai sportágak programjának. Ez a kiemelt sportágfejlesztés, ez egy olyan plusz lehetőséget adott az utánpótlás nevelésben, a plusz edzői státuszokkal, az állami edzői státuszokkal az edzők számára, ami egyrészt ad egy stabilitást, ad egy lehetőséget arra, hogy igenis lehessen a szakmai munkára koncentrálni, és ott a lehető legjobb munkát leadni az edzéseken, a gyerekekkel közösen, és tényleg építkezni egymásra épülten. Ez segíti majd, hogy egy kiemelt projekt kapcsán ugye elkezdtünk egy olyan egészségügyi, diagnosztikai, sportágspecifikus hátteret biztosítani a versenyzőknek, ahol tényleg célirányosan sportágspecifikus méréseket tudunk végezni, ezek a mérések alapján tudjuk meghatározni az edzésprogramokat, és tudjuk optimalizálni a versenyzők felkészülését.
Sok-sok méréssel is tesztel.
Rengeteg méréssel tesztel, és végre megvannak azok a lehetőségek, hogy a valós közegben, a vízen tudunk mérni. Tehát ez, látni, hogy régen is voltunk futószalagos vizsgálaton, meg kerékpáron mértünk, meg ad abszurdum ergométerek is léteztek már, de az, hogy mi ott tudjunk mérni a vízen, abban a valós közegben, ahol nyilván vagy más, tehát ott van a valós mozgása a valós helyén, a kajakban, a kenuban, a vizen. Most ezekkel a modern eszközökkel itt is tudunk mérni. Ez egy nagyon nagy plusz lehetőséget fog adni, és annak én külön örülök, hogy az utánpótlás edzőink közül nagyon-nagyon sokan felismerték, hogy ez egy új lehetőség számukra. Ez az innováció, ez az ő munkájukat segít, és nagyon-nagyon partnerek most ebben a munkában velünk. Tehát rengeteg olyan új fiatal edző indult el a pályán, akik igenis ezeket a modern eszközöket szeretnék használni, érdekli őket, angolul beszélnek, és ezért a nemzetközi szakirodalmakat is megértik és értik, és igazi jó műhelybeszélgetések alakultak ki. Azért is beszélek most ilyen érzelemmel erről, mert én magam is 10 évig edző voltam, és akkor még azért nagyon hiányoztak ezek a lehetőségek, és én is igyekszem egyébként ezeken a megbeszéléseken, amennyire az időm engedi ott lenni, és én nagyon örülök annak, hogy most egy ilyen komoly, hogy is mondjam, szakmai műhely munka alakult ki az edzőkkel, ennek meg lesznek a nagyon erős eredményei az utánpótlás nevelésben.
Hogy érzi egyébként más sportági szakszövetségek itthon? Mennyire próbálják követni önöket, akár a kajakkenus know-howból valamennyit meríteni, vagy együttműködni?
Én azt hiszem, hogy jó az együttműködés több sportággal. Én tényleg mondhatom, hogy a vívószövetséggel, úszókkal, atlétákkal is nagyon sok beszélgetés zajlik, de tényleg rendkívül öröm volt nézni a gyorskocsi, a válogatott fantasztikus sikerét, és azt látni, hogy igenis ott is látjuk, hogy egy nagyon komoly stáb dolgozik a 4 versenyző mögött. És azt mindig elmondta elnök úr is, ügyvezetőigazgató úr is, a vezetőedző is, hogy ez egy csapatmunka, és szerintem ezt jó látni, és jó mástól is hallani, hogy igenis, ez már nem az edzés a versenyzőnek csak a közös munkája, hanem kell mögöttük egy csapat, pszichológus, technikus, mozgáselemző, élettanász, és ebből a közös munkából jöhet ki egy olyan eredmény, amit ők is elértek. Tehát ezeket nyilván, hogy mi is figyeljük, mi is tanulunk másoktól, és van egy jó párbeszéd, amit egyébként én tényleg őszintén mondom, hogy nagyon jól katalizál egyrészt a sportállamtitkárság is, és a Magyar Olimpiai Bizottság is, tehát tényleg egy jó közeg van arra, hogy igenis a sportágak valósan arra koncentrálhassanak, hogy a szakmai munka minél nagyobb színvonalú legyen. Tehát egyrészt a finanszírozási oldalról is megvan minden lehetőségünk arra, hogy így legyen, a támogatás erkölcsi és más oldalairól is. Tehát én azt hiszem, hogy a szövetségnek egyetlen egy dolga van, hogy úgy alakítsa a szervezetet, az edzőkkel közös munkát, hogy ebből a lehető legjobb eredmény jöjjön ki. Azért ez egy nagyon ideális dolog, hogy nem kell másra figyelni. Én tényleg őszintén mondom, hogy mi igyekszünk ezeket a forintokat termőre fordítani. Az utánpótlás eredményekben azért az elmúlt időszakban egyértelműen látszott, és én azt hiszem, hogy a felnőtteknél még akkor is, hogyha az őrségváltásokból adódóan van egy picit gyengébb szám, ettől még a következő évben ezen biztos, hogy tudunk fordítani.
Ahogy erről beszéltünk, májusban kezdődik a felnőtt gyorsasági versenyzőknek is a szezon, a csúcspont pedig majd augusztus 22-e és 26-a között lesz Portugáliában, Montemorovelhóban. Mikor lenne elégedett a szezon végére?
Az nagyon fontos, hogy úgy forduljunk rá a 19-es olimpiai kvalifikációs évre, hogy minden versenyszámban, ami az olimpián ott lesz, látjuk azt, hogy ki az a versenyző, vagy melyik az az egység, ami képes kvótát szerezni. Szövetségi kapitányúrral, szakmai igazgatóúrral, utánpótlás szövetségi kapitányúrral arról beszélgetünk, hogy akkor zárunk jó évet, hogyha látjuk azt a körülbelül 25, maximum 30 embert ennek az évnek a szeptemberében, a világbajnokság után, akiből látjuk, hogy ki az a 18, aki a végén meg fogja szerezni a kvótát. Tehát egyetlen egy célunk lehet csak, hogy 19-ben megszerezzük a maximális kvótát. Én szerintem erre képes lehet a csapat. Úgyhogy én nem érmek számában mérném a 18-at, mert tényleg őszintén mondom, és elnézést kérek, ha valakit ezen megsértek, nem ez a lényeg most, hogy hány érmet fogunk szerezni a világbajnokságon, meg hány aranyérmet, meg hány ezüstérmet, hanem hogy kialakuljon az a csapat, aki képes 19-ben a maximális kvótát megszerezni. Ez a cél, szerintem ezen dolgozik mindenki, úgyhogy én akkor leszek elégedett, hogyha egyértelműen látható ez a csapat, látható ennek a csapatnak a húzónevei, és igenis ők úgy szerepelnek a VB-n, hogy abból az látható, hogy a 19-ben megszerezhetők a kvótás helyek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Önök az elmúlt 50 percben Schmidt Gábort, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagját, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét hallották itt az arénában. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.